20 órakor az M5 műsorán.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az avokádó darabja csak 599 forint, legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 199 forint. Lidl, igazán megéri.
Egyszerre lesz drámai és áhítatos, pompás és egyszerű, patetikus és ünnepélyes, tüzes és féktelen. Tartják Liszt Ferenc monumentális Krisztus oratóriumáról, melyet most a Magyar Rádió szimfonikus zenekara és énekkara előadásában Ricardo Frizza vezényletével hallhat a közönség. Találkozzunk április 22-én a Zeneakadémián. mrm.jegy.hu.
Reklámot hallottak. Ütközünk. A Kossuth Rádió Vita műsora.
Kármán András, a Tisza párt gazdasági szakértője, a párt pénzügyminiszteri pozíciójának várományos azt nyilatkozta, 4 éven belül megteremthetik az euró bevezetés feltételeit. Kármán arról is beszélt, hogy május vége után is marad egyelőre az árréstopp. Azt a jövőben egy ütemezett menetrend szerint akarják majd kivezetni. Ez a mai ütközőpont. Köszöntöm a stúdióban Pásztor Szabolcsot, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatóját, vele beszéljük át a témát.
Kezdi csokolom, jó napot kívánok, és köszönöm szépen a meghívást.
És természetesen én is köszöntöm hallgatóinkat, én Dávid Edit vagyok. Mert euró. Az, hogy Magyarország az eurózóna tagja legyene vagy ne, azért a politikai szintéren erről a viták, mondhatjuk azt, hogy folyamatosan jelen voltak. Elég csak a most a parlamentben sem jutott DK-ra gondolni, hiszen Dobrev Klára folyamatosan amellett kardoskodott, hogy Magyarországnak mi hamarabb be kell vezetni az eurót. De még mielőtt rátérnénk, hogy hogy és milyen feltételekkel tudunk az eurózónához kapcsolódni, nézzük meg azt, hogy a 27 tagállam az Európai Unión belül hogyan viszonyul az euróhoz.
Sok mindent lehet itt a beszélgetés elején mondani, talán az egyik legyen az, hogy Magyarország 2004-ben csatlakozott, kötelező majd bevezetnünk az eurót, és minden olyan ország számára kötelező ez, amelyik 2004 után csatlakozott. Tehát ez egy fix pont. Ami nincs, az, hogy mikor, meg meddig. Tehát, hogy ezt nem írták nekünk elő, de az, hogy be kell vezetni, az majd biztos. A 2004 előtt csatlakozott országok esetében pedig láthatunk több mindent. Van olyan ország, amelyik opt-outot kért és kapott, ilyen például Dánia. Volt, meg van olyan ország, amelyik nem indult el ezen az úton, nem lépett erre az útra, Svédország ilyen. Az Egyesült Királyság pedig úgy volt benne az Európai Unióban, hogy megtartotta a saját fizetőeszközét. Tehát azt lehet mondani, hogy heterogén a kép. Szépen is látványosan nőtt egyébként az utóbbi évtizedekben az eurót használó országok köre. De voltak olyanok, amelyek távol tartották magukat tőle, gazdaságpolitikára hivatkozva, politikára hivatkozva, felzárkózásra, versenyképességre hivatkozva, tehát nem lehet azt mondani, hogy az Európai Unió, illetve az eurózóna az egy és ugyanaz. Tehát, hogy a kettő között van különbség, a nemzetközi statisztikákban is egyébként van eurós statisztika, vagy eurozónás statisztika, és Európai Uniós statisztika értelemszerűen. Úgyhogy ebben a keretrendszerben kell értelmezni az euró bevezetését Magyarországon is. Régóta beszélünk róla. Én személy szerint, hogyha szabad egy személyes dolgot mondani, akkor azt tudom mondani, hogy már a 2004-es csatlakozás előtt szó volt arról, hogy majd 2006-ban, majd 2008-ban, 2010-ben vezetik be Magyarországon az eurót, aztán lekerült a napirendről az évszám meg a dátum, és időről időre fellángol a vita annak kapcsán, hogy mikor, ki és hogy vezesse be, meg milyen határidővel, és hogyha így szerkesztőasszony említette Kármán Andrást, akkor érdemes ezt kiemelni, hogy én egy rövid időszakban dolgoztam a Magyar Nemzeti Banknál, és ott egyetértés volt abban, hogyha Kármán András szót kap, akkor nagyjából egy percen belül az euró mellett érvel, tehát ilyen szempontból egy következetességet láthatunk nála természetesen, tehát ő elkötelezett volt mindig is az euró bevezetése mellett.
Érdemes arról beszélni, hogy nézzük meg, hogy az eurónak egy adott országra mik az előnyei és mik a hátrányai. Ugye itt beszélünk rövid távú hátrányokról, hosszú távú előnyökről, de az azért az ember fejébe csak fölmerül, ahogy itt hallgatjuk a kimaradottaknak a névsorát, hogy ez egy dolog, hogy Magyarország és Románia is benne van, mert a gazdasági feltételek még nem adottak ahhoz. De viszont Lengyelország és Csehország jelen pillanatban politikailag kivár. Még akkor is, hogyha lehet, hogy ezt be tudná vezetni, és hát azért csak itt van Svédország, akik népszavazás útján utasították el, és csak itt van Dánia, aki opt-outot kért. Mind a két gazdaságra, ha ennél két utóbbinál maradunk, úgy tekintünk, hogy egy erős és stabil lábakon álló gazdaság. Hát miért utasítják el az eurót?
Ha belefér a műsoridőbe, még azt is kiemelném, tekintve azt, hogy egyetemi oktató is vagyok, hogy az euró mögött van egy elméleti keret, ez pedig az optimális valutaövezetek elmélete. Ez nem új, 1961-es már Robert Mandel alkotta meg, és leegyszerűsítve ez az elmélet ez azt mondja, hogy akkor lehet bevezetni valahol közös fizetőeszközt, hogyha a tagországok egymással intenzíven kereskednek, és hogyha kimondottan látványos a munkaerő áramlása, a termékek, a szolgáltatások, a tőke áramlása. Ott, ahol nincs meg, döcögős marad a közös fizetőeszköz mindennapi használata. És hát ő az, aki többek között leírja az előnyöket, leírja a hátrányokat. Az előnyök között nyilván azt lehet találni első helyen, hogy tovább olajozza a kereskedelmet. Tehát nincsen árfolyam kockázat, árfolyam nyereség vagy árfolyam veszteség. Azonosak és összehasonlíthatóak az árak például, ez is egy látványos folyamat. Konvergencia indul meg, inflációs mutatók azonosak lesznek. Az államadóság finanszírozása könnyebbé válik egy ilyen övezeten belül. De hát egyébként lehetne folytatni még ezt a listát, de hát ott vannak a hátrányok is. És első helyen itt azt említeném, hogy abban az esetben, hogyha egy ország a közös fizetőeszköz rendszeréhez csatlakozik, akkor a monetáris politika mozgástere beszűkül. Tehát nincs annyi tagállami mozgástér, ön említette Lengyelországot vagy Svédországot a gazdaságpolitikában, mint egyébként önálló fizetőeszközzel. Én azt gondolom, hogy Lengyelországban, illetve Svédországban úgy ítélték meg, hogy jó, hogyha van azért a monetáris politikának egy nagyobb játéktere, és vannak szuverén gazdaságpolitikai lehetőségek, és ugye Lengyelország esetében is él az, ami Magyarországnál, hogy majd valamikor be kell vezetni az eurót, de az egymást követő kormányok úgy ítélték meg, hogy még ennek nincs most itt az ideje. Legyen egy intenzívebb, látványosabb felzárkózás. Ez a lengyeleknél nem úgy jól megy, mert ők a 2008-as, 2009-es válságot is átvészelték recesszió nélkül, és hogy ők látnak spirituszt az önálló a saját monetáris politikában, és most ugye egyelőre, tehát hogy nincs azonnal napirenden az euró bevezetésének kérdése. Láthattuk, hogy ez például Bulgáriában napirendre került, ők be is vezették, Horvátországban, illetve Szlovákiában. Úgyhogy a hátrányok között például ugye ezt lehet kiemelni, mint az egyik legfontosabbat, leglényegesebbet. Ennek következménye az, hogy a jegybanki alapkamatról nem Varsóban döntenek, vagy nem Budapesten döntenek, hanem ugye az Európai Központi Bank székhelyében döntenek. És még hogyha ezt a gondolatot folytatjuk, azt lehet kiemelni, hogy ha nincs önálló monetáris politika, akkor tehát, hogy csorbul a hazai saját gazdaságpolitika, és például sokkokra nem tud úgy reagálni az adott ország, mint egyébként akkor, amikor a gazdaságpolitika nagyobb mértékben, nagyobb volumenben van saját kézben, vagy tagállami kézben.
Hogyha most az elmúlt éveket nézzük, és a jövőt, ami előttünk áll, azért azt látjuk, hogy az Európai Uniónak a gazdasága az hát nem éppen a versenyképesség növelését tudja elérni, hanem jelen pillanatban a legnagyobb gazdaságaink. Németország is, Franciaország is, hát inkább hanyatlóban van gazdaság tekintetében, nem úgy emelkednek. Ugyanezt látjuk az Európai Unió versenyképességénél. Hogyha ehhez hozzávesszük azt, hogy milyen energiaválság közeledik felénk, és számtalan szakértő elmondta, hogy ennek a gazdaságra milyen hatása lesz, akkor komolyan kell levenni azt a víziót, amit Kármán András is mondott, hogy akár 2030-ra elérheti Magyarország azt, hogy az euróövezetnek a tagja legyen.
Sokakban kérdésként merülhet fel, hogy most mi történik az Európai Unió gazdaságában. A válaszhoz érdemes a World Economic Forum adataihoz nyúlni. nem olyan régen jelentek meg ezek a számok, hogy mit vár gazdasági növekedés tekintetében az IMF 2026-ra, 2027-re. Hát az eurozónában lanyha növekedést, 1,6-1,7%-osat, az USA-ban 2% fölött lesz, Ázsiát még már ne is említsük, Indiát, Kínát 3-4-5% környékén, tehát azt lehet mondani, hogy van most egy növekedési lassulás az eurozónában, meg az Európai Unióban, és azt lehet mondani, hogy tényleg válságokkal terhelt ez az időszak, hiszen volt egy Covid, volt egy európai háború, energiaválság, most ugye kerozin hiány üti fel a fejét, és valóban érdemes ezt napirendre tűzni, mert nagyon lényeges az, hogy milyen időpontban vezetik be az eurót. És ugye a gazdaság történet mindig komoly tapasztalatokat tud mutatni. A két szomszédos országban, de nem csak két szomszédos országban bevezették már az eurót, Szlovákiában, illetve Horvátországban. Szlovákiában az időzítés rossz volt, hiszen a 2008-as, 2009-es válság közepette történt az euró bevezetése, és viszonylag sokat lehet olvasni a szakirodalomban arról, hogy hát a szlovák gazdaság veszített versenyképességéből, és vannak olyan szerzők, amelyek leírják, hogy ebben milyen szerepet játszott például az euró nem jó időzítésű bevezetése. De itt van Horvátország. Horvátországban most már ugye 3 éve vezették be az eurót, többek között arra hivatkozva, hogy a turisztikai szektor nyitottság az rendkívül nagy, és megolajozza ez majd a szolgáltatások kereskedelmét. Ott egy békésebb időszakban, vagy amelyest békésebbnek nevezhetjük. Tehát, hogy egy viszonylag konszolidáltabb időszakban történt a bevezetés. Azonnali kérdőjelek ott is felmerültek természetesen, de azért azt lehet látni, hogy azért az egy sikeresebb időzítés volt, mint a szlovák bevezetés, de azért még várjuk ki a végét, és ne is említsük ugye Bulgáriát, ahol pedig hát nem olyan régen, sőt a közelmúltban történt az euró bevezetés, ott pedig végképp nem lehet azért egyértelműen érvelni pro vagy kontra.
Örülök, hogy Horvátországot hozta föl példaként, már csak azért is, mert nagyon sok magyarnak lehet személyes tapasztalata azzal kapcsolatban, amit Horvátországban lát. És most itt a gazdasági összefüggésekről beszélünk, de ne felejtsük el azt, hogy egy adott országnak a lakosaira, az ott élőkre és az euró bevezetésének van egyfajta elkerülhetetlen, bármennyire úgy gondoljuk, hogy ez egy varázsütésre jó lesz, de van egy elkerülhetetlen hátránya is. És aki volt kint Horvátországban, esetleg beszélt kint élőkkel, ők még 3 évvel az euró bevezetése után is azt érzékelik, hogy bizony-bizony nagyon megugrottak az árak. Bár azt mondják, hogy ez átmeneti időszak, de kérdés az, hogy ez meddig. Ugye eleve, amikor kimentünk, nagyon sokáig lehetett azt látni, hogy bizonyos árakat kiírtak kunába is, és kiírtak euróba is. De amikor az ember elkezdte átváltani, akkor azt láttuk, hogy az eurós ár az bizony kicsit fölé lőtt annak, amit mondjuk előtte kunába láthattunk.
A szakirodalom ezekről a kérdésekről is széles körben nyilatkozik, és valóban az ismert jelenség, hogy a bevezetés után az árak növekedhetnek. Ezek vissza tudnak korrigálni egyébként megfelelő körülmények között, de valóban sokan úgy élik meg, hogy a korábbi áraktól el lehet búcsúzni, és egy magasabb árszínvonal figyelhető meg. De azért figyelemmel kell kísérnünk egy érdekes jelenséget. Ugye szerkesztő asszony úgy fogalmazott, hogy kimentünk. Ez utal egy fontos dologra. Gyakran a turisták tesznek észrevételeket, meg megjegyzéseket, és amikor a szomszédos országokba megyünk akár, akkor a turisztikailag felkapottabb helyeket látogatjuk meg, ahol egyébként is magasabbak lehetnek az árak, és mivel népszerűek ezek a helyek, hát az ott élők, meg az ott működő vállalkozások lehet, hogy intenzívebben emelik az árat. Tehát valóban úgy van az, hogy lehet egy árszínvonal növekedés, óvatosan azonban, mert a kevésbé látogatott helyeken ez mérsékeltebb lehet. De az biztos és bizonyos, hogy egyfajta árszínvonalbeli ugrás az bekövetkezik. Mindig az a kérdés, hogy ez milyen korrekcióval jár utána. Általában szokott lenni egy ilyen, de ennek a mértékét egyébként nehéz meghatározni, főleg itt a stúdióban ugye elméleti kereteket feszegetve, mert ez a gazdaság struktúrájától is függ.
És hogy meddig tart? És hogyha megnézzük azt, hogy ugye a bérből és fizetésből élőknél a legfontosabb az, hogy onnantól, hogy az eurót bevezették, ők a fizetésüket euróba kapják. Ami azért, ha összehasonlítjuk a nyugati országokkal, azért, hogy valaki euróba kapja a fizetését, az nem lesz több. Viszont ez lehetőséget teremt arra, hogy fölzárkózzanak azok a bérek is, amelyek most euróba alacsonyabbnak tűnnek idővel ahhoz, ami mondjuk az áhított nyugat. De hát hozzá kell tenni, hogy ez sem onnantól történik meg, ahogy bevezetik az eurót.
Amikor az európai adósságválság beütött, akkor ugye nagyon sokan foglalkoztak Görögországgal. Akkor látható volt, hogy a néhány száz eurós nyugdíjak egészen gyakoriak arrafelé. Tehát senkinek nem szabad olyan gondolatot szabadjára eresztenie, hogy tényleg akkor a nyugdíjak, a bérek azonnal növekedni fognak, mert ez nem az euró bevezetésétől függ, hanem attól, hogy mennyire versenyképes egy ország például, hogy mennyire tudja modernizálni a szektorát. Ezért volt sokáig Magyarországon az az érvelés, az előző jegybank vezetése is osztotta ezt, hogy először versenyképesség, magasabb életszínvonal, az EU-s átlaghoz való intenzívebb, látványos felzárkózás, és aztán lehet majd gondolkodni az euró bevezetéséről. És tehát, hogy nem lehet azt mondani, hogy az euró az kimondottan rossz, de az se, hogy kimondottan jó. Tehát, hogy igazából az euró egy lehetőséget biztosít, és tudni kell élni ezekkel a lehetőségekkel, és valóban, hogyha valaki csinál egy ilyen esettanulmányos megközelítést, akkor lehet találni olyan esetet, amikor kimondottan jót tett az adott gazdaságnak az euró bevezetése, jó boldogul vele. Például a szlovén eset az ilyen, ők sietve bevezették a 2004-es csatlakozás után az eurót, de voltak olyan esetek is, amikor kihívások érkeztek, mert ugye strukturális problémák voltak és maradtak is a gazdaságban, és nem tudtak katalizálni úgy a növekedést, mint ahogyan azt attól várták. Hát ugye Szlovákia esetét már említettem, nagyon sokszor lehet például azzal a kifejezéssel találkozni, hogy a szlovák növekedési potenciál kifulladt, és hogy ebben nem tudott igazából segíteni az euró, sőt néhány szerző egészen messzire megy, és azt mondja, hogy hát nem, hogy nem segített, hanem még hátráltatta is.
Hogyha megnézzük a jelen gazdasági helyzetet, ugye beszéltünk már itt egy céldátumról, de hát mindenféleképpen a bevezetéshez szükség van arra, hogy alacsony legyen az infláció hazánkban. Hogy a költségvetési hiány az lehetőleg 3% alatt legyen, hogy az államadósság az csökkenő tendenciát mutasson, és egyfajta árfolyam stabilitást is fel kell mutatni. Tehát azért nem egy-két hónapig, hanem itt évekről beszélünk, hogy egy bizonyos sávban kell tartani a forintot. Na hát, hogyha most rátekintünk a magyar gazdaságra, és hozzátesszük azt, hogy a magyar választók a gazdaságról is mondtak véleményt akkor, amikor ez a választási eredmény született, akkor lehet-e ebből 4 év alatt egy olyan gazdaságot fellendíteni, ami ezeknek a kritériumoknak eleget tesz?
Szerintem, amikor szóba kerül az euró bevezetése, az a piacoknak jót tesz, tehát hogy lehetett most látni, hogy például erősödött a forint, meg egyébként egy ilyen bejelentés után a kormányzat az elköteleződik valami mellett, tehát hogy erre a piacok jól reagálnak, tehát ezt nem lehet elvitatni. De biztos tényleg, hogy a Maastrichti konvergencia kritériumoknak meg kell felelni, hiszen azok a pontok, amiket ön is mondott, tulajdonképpen ezek a konvergencia kritériumok. Hát valamikor egyszerűbb, valamikor nehezebb. Ugye látjuk azt, hogy Magyarországon hát már elmúlt, lecsendesedett a nagy inflációs hullámverés, tehát hogy most már az inflációs mutatók azok egészen jók, de például az Európai Bizottság a költségvetés hiányára vonatkozóan 5,2%-ot vár 2026-ra, hát ez biztos, hogy nem jó egyébként. Az államadóság kapcsán is van teendő természetesen, és ugye az eurót használó országok azok úgy épülnek fel, hogy maguk közé neuralgikus pontot, vagy rosszul teljesítőt azért nem engednek be, tehát hogy valóban egy hosszabb átmeneti időszak kell, hogy következzék. És ilyen szempontból pedig nagyon érdekes példa a román eset. Ugye Romániában már évek óta beszélnek arról, hogy na akkor majd most bevezetjük, de mindig elhalasztják, mert egyébként nem felelnek meg ezeknek a kritériumoknak, strukturálisan, gazdasági szempontból, tehát hogy most nincs itt az ideje, tehát hogy nem kivitelezhető. És ugye azt lehet mondani, hogy sőt ennek most egy sajátos esete történik, ugye Romániában megszorítások vannak, Romániában lehet ezt egyébként válság intézkedésnek is mondani, tehát hogy olyan lépések történnek, amelyek a konszolidáció irányába mutatnak, na de azért, mert romlottak a makrogazdasági mutatók vagy mérőszámok, és úgy is lehet érvelni, hogy Bulgária beelőzte őket, vagy megelőzte őket.
De hogyha már itt erről beszélünk, hogy egy országban a szemünk előtt, vagy a kormányzatnak a szem előtt célként ott lebeg az eurónak a bevezetése, az biztos, hogy egyre inkább erősíteni kívánja a gazdaságot, hogy teljesíteni tudja valamikor az elérendő célt, ami azt nézzük, hogy egy pozitív gondolkodásra adhat okot.
Igen, illetve a szakirodalomban ezt horgonynak szokták mondani, tehát, hogy ha egy kormányzat leveti a horgonyt, akkor annak valóban lehet jó hatása a gazdaságra, hiszen jó üzenetet sugal, mégpedig azt, hogy igen, akkor mérsékelt lesz az infláció, illetve csökkenteni szeretnénk a költségvetés hiányát. Most itt szeretnék egy másik elméleti szeletet ide szúrni. Hát lehet, hogy ez lesz az, ami megszünteti Magyarországon az úgynevezett fiskális alkoholizmust. Minden rendszerváltást követő kormány beleesett azért ebbe a hibába. Tehát ha lehet, akkor szeretünk túl költekezni.
Na hát majd meglátjuk, hogy tudják ezeket a célokat tartani, de hát azért Kármán András még egy valamiről beszélt. Ugye azt hallottuk a kampányban, és akkor itt lassan elérkezünk ahhoz a vízválasztáshoz, hogy volt egy kampány, és fog kezdődni egy kormányzás, de a baloldali szakértőktől azért folyamatosan azt hallottuk, hogy az állami beavatkozások azok nem tesznek jót a gazdaságnak. De az emberektől meg azt is halljuk, hogy ha most csak az üzemanyagnál gondolunk a védett árakra, vagy az árrés stopra, azért ez az emberek oldaláról egy nagyon kedvező döntés. És mondhatjuk azt, hogy pártpolitikán felül emellé tették le az emberek a voksukat. Most Kármán András arról beszélt, hogy az árrés stop az marad, de elgondolkodnak azon, hogy ezt fokozatosan úgy, hogy az ne fájjon, vagy ne okozzon sokkot, elkezdik kivezetni. Na hát ennek mi lehet a folyamata? Hogy nem tud ez az embereknél esetleg sokkot okozni?
Kormány ide vagy kormány oda, azt lehet mondani, hogy a piacok nem szeretik a rögzített árakat, a védett árakat, az ár és top jellegű intézkedéseket. Nyilván egy piaci szereplő abban érdekelt, hogy a piaci árat érvényesítse, és ebbe senki ne szóljon bele. És mindegy, hogy milyen kormány van abban az esetben, hogyha egy kormányzat beavatkozik, az a piacnak nem annyira fog tetszeni. Ugye Magyarországon várták a piaci szereplők a kormányváltást, és például az, hogyha hosszabb távon maradnak az árrögzítések, vagy az árstoppok, az azért nem fog annyira tetszeni a piaci szereplőknek. Ez szerintem egy természetes folyamat. Tehát ez így működik Latin Amerikától kezdve a szubszaharai térségen át mindenütt, és én azt gondolom, hogy ezek továbbra is idéglenes intézkedések, és azáltal, hogy ez a bejelentés született, hogy majd fokozatosan kivezetésre kerülnek, azért leginkább annak az előkészítése, hogy ezek nem maradnak az idők végezetéig, és akkor most majd lehet tanulmányozni a piaci reakciókat erre vonatkozóan, tehát valóban nem lehet azonnal kivezetni, tehát hogy ezt nyilván meg lehet politikai szempontból is, meg gazdasági szempontból is érteni, kell egyfajta menetrend, hiszen a kivezetéssel azért jöhet egy löket, egy inflációs löket, nem is beszélve arról a környezetről, amikor most a kőolaj világpiaci ára rendkívüli módon ingadozik, lefelé is, illetve felfelé is, hogy óvatosan kell ezzel alapvetően bánni. Úgyhogy ezen dimenziók mentén érdemes értelmezni ezt a kérdést. Politikai szempontból az ár és top megérthető, egyébként a piaci szereplők meg nem fogják érteni sohasem, és amellett fognak érvelni, hogy ezt azonnal vezessük ki.
Én ezt értem, hogy a piaci szereplők nem értik, de azért lehet, hogy most érdemes lenne Németországban Merz kancellárral elbeszélgetni. Ott ugye nincs védett üzemanyagár, és hogyha láttuk a felvételeket és a külföldről érkező híreket, több mint 8 kilométer volt az a kocsisor, amelyik megindult felhívva a figyelmet arra Merz számára, hogy tarthatatlan lesz az az embereknek, hogyha az 1000 forintos üzemanyagárat kell fizetni. És ennek még csak az elején vagyunk. Azt látjuk, hogy a Hormuzis szoruson ott megy a vita, hogy most éppen kizárja le Irán vagy Amerika, de hát azért valljuk be, hogy a termelés is visszaesett, és hát a kerozin hiányt azt már bárki érzékelheti, aki mondjuk repülőgéppel szeretne utazni.
Valóban belép egy másik tényező. Egy ponton túl már nem az lesz a kérdés, hogy mennyibe kerül az üzemanyag, hanem az, hogy egyáltalán lesz-e. És hogy sikerül-e telet tankolni az autót például, úgyhogy azért el lehet gondolkodni több tényezőn is természetesen, és az, amit ön is említett, hogy sokat kell várni az üzemanyagra, plusz még drága is, az fogja eredményezni, hogy a háztartások fogyasztása lefelé fog korrigálni, tehát hogy megállhat majd egyébként a kiskereskedelem, vagy lelassulhat. Ugye a fogyasztás fontos a modern gazdaságok GDP-jén belül, és hogy ennek lesz, lehet nagyon komoly növekedési áldozata. Hát valóban azt kell mérlegre tenni, hogy a szabad piaci elvek a fontosak, vagy egyébként az, hogy tovább működjön a gazdaság, és mondjuk elkerülje a recessziót. Nem egy egyszerű döntés ez egyébként, tehát természetesen, de az Európai Unió részéről azért láthattuk azt, hogy sokszor az ideológia azért fontosabb, meghatározóbb, mint a puszta gazdasági racionalitás, és bizonyos kérdésekben azért egyértelmű ideológiai döntések születtek, és például az, hogy a számok mit mutatnak, meg a racionalitás mit mutat, az mondjuk másodlagos volt.
Ugye Magyarország esetében is érkezett egy ilyen ideológiai támadás, mégpedig az, hogy nem csak a magyar embereknek kell védett áron adni az üzemanyagot, hanem mindenkinek, aki áthalad Magyarországon keresztül. Na de akkor mi lenne a stratégiai készleteinkkel, amit most mindenki háromszoros kincsként próbál védeni?
Hát igen, ebben a mostani világban, amikor ilyen neuralgikus pontok vannak, meg geopolitikai kockázatok, a stratégiai tartalékok felértékelődnek, most nagy verseny van azért, hogy ki mennyit tölt be, ki mennyit tölt vissza, és kinek mekkora a mozgástere. Ezt valóban kincsként kell őrizni, és hát azért látni kell, hogy itt óvatosan kell döntést hozni, hiszen ugye látjuk azt, hogy ezek kimerülhetnek, a visszapótlás nem lehet annyira egyszerű például, hogyha nem érkezik a barátság kőolajvezetéken olaj, vagy egyébként alternatív útvonalakon se, úgyhogy óvatosan kell bánni a jövedéki adónagysággal, a védettárral, meg a stratégiai tartalékokkal, nehéz racionális döntést hozni egyébként.
Itt, és ez pár nap, vagy hetekbe beszélhetünk, és innentől kezdve a Tisza kormánynak a felelőssége lesz, mint ahogy az euró bevezetése is. Többek közt erről is beszélgettünk az elmúlt szűk fél órában Pásztor Szabolcsal. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Mali Andrea és Rácz Dorottya kollégáim nevében pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Dávid Editet hallották.
A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az avokádó darabja csak 599 forint, legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 199 forint. Lidl, igazán megéri.
Óriási tavaszi kedvezmények a Peugeot márka szervizeiben. Autóklímatisztítás bármely automárkára 17.900 forint. Fék és futómű kontrollcsomagok 16.900 forint. Szerviz csomagjaink mellé számos Peugeot alkatrészre 15% kedvezmény, klímajavításra pedig 10% munkadíj kedvezmény jár. Foglaljon időpontot még ma, részletek peugeot.hu. Peugeot, az önautója a mi szenvedélyünk.
Reklámot hallottak.